Az elmúlt időszakban folyamatosan találkoztam egy anyaggal, és nem is tűnt föl, hogy nap mint nap összefutok vele. És ha megkérdezném, hogy vajon mi lehet az az anyag, ami ott van, otthon az íróasztalomon, amikor megyünk ki a telekre, az útszélén, ha a munkahelyemen vagyok, akkor is találkozok vele, nem biztos, hogy kitalálnánk. Ugye az egyrészt jobban kéne engem ismerni, a munkámat, azt, hogy én merre megyek éppen a telkünkre, vagy hogy otthon az íróasztalon a sok papír dolog között mi lehet még. Hát elmondom, hogy mi ez az anyag, illetve megmutatom, ami az íróasztalunkon van. Hallatszik, hogy koppan. Van az íróasztalunkon egy ilyen. Ezt néhány nőtestvér ismeri, gondolom az ő íróasztalukon, vagy valahol van szintén egy ilyen, azon ráírva, hogy megbocsátás. Ez úgy nekünk le van szépen téve. Hogy ne felejtkezzünk el róla, hogy a megbocsátás az fontos dolog. Aztán a munkahelyemen is találkozok, hiszen a sinek között úgynevezett zúzott kő van. Úgyhogy a kistáskám most tele van mindenféle kövekkel. És ma szeretném, hogyha egy picit foglalkoznánk a kövekkel. Bár én nem értek hozzá igazán, mert én fémekkel foglalkozom, azoknak is egy speciális részével, amelyik vagy nagyon jól vezeti az elektromos áramot, vagy pedig egyáltalán nem vezeti, és ezért szigetelő. De ennyi bevezető után talán olvasunk is a Bibliánk után, és majd egy kis időt hagyok, hogy mindenki gondolkodjon, hogy milyen kövekről is akarok beszélni. Nyissuk ki a Bibliánkat János apostol evangéliumánál, keressük meg a 10. fejezetet. János apostol evangélium a 10. fejezet 22. versétől, olvassuk a fejezet végéig, a 42. versig. Amikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egyek vagyunk. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki. Nem jó cselekedeteért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus így válaszolt. Nincs-e megírva a ti törvényetekben? Én mondtam, istenetek vagyok. Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, már pedig az írás nem lehet érvénytelenné tenni, akkor akit az atya megszentelt és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok, káromlás szólsz, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem, de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az atya én bennem van, és én az atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott tartózkodott. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, igaz volt, és sokan hittek benne. Nos hát, egy kő a sok mindenre jó. Egy kővel lehet mondjuk építkezni, hiszen egy építkezésen nagyon sokféle fajta követ lehet felhasználni, akár a betonba, akár máshova. Aztán a kő jó arra is, hogyha este fele megyek haza, és jön egy kutya, akkor ha elég ügyes vagyok, akkor el tudom kergetni. A zsidóknak van egy szokásuk, nem tudom, járt-e valaki közülünk zsidó temetőben. Amikor elmennek oda, egy követ letesznek. Nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hogy miért teszik le azt a követ. Hát ennek az oka az, hogy annak idején a pusztában sivatagos helyen temetkeztek. És hát a dögevő állatok azok megkeresik az ilyen eltemetett tetemeket, és kikaparják. És amikor egy-egy követ rátettek egy sírra, akkor ezzel óvták azt, annak a testét, aki abban a sírban volt. Ma már kicsit mást jelent, ma már az emlékezést jelenti. Hiszen akinek a sírján kő van, arra emlékeznek. Annak még van olyan ismerőse, rokona, leszármazottja, aki emlékezik rá, nem felejti el. Aztán mire is jó még egy kő? Van egy kövem, ezt nagyon szeretem. Ez egy nagyon szép forma tervezett kő. Az egyik oldala, lapja teljesen sima. A másik olyan, hogy belélik a kezembe. Hát szerintem néhány számítógép gyártó cég erről mintázta meg az egeret. Teljesen olyan, hogy lehetne is, és a kézbe is jól illik. Ezt most odaadom Dávidnak, és majd visszakérem tőle. Azért adtam oda neki, mert ezeknek a köveknek a jelentős része az ő gyűjteményéből van. Ő ugyanis a szépségük miatt gyűjti ezeket a köveket. Tehát sok mindenre jó. Na, de mire jó még? Hát, hogyha elegendő van belőle, és megfelelően sima, akkor például filiszteust is lehet vele ölni, ugye? Vagy hogyha nem filiszteust akarunk ölni, akkor meg lehet vele kövezni valakit. Ugye, ahogy olvastam. Köveket ragadtak, hogy megkövezzék az Úr Jézust. Hát egy kő a sok mindenre jó. Ebben a szakaszban, amit az előbb felolvastam a Bibliából, ez úgy kezdődik, hogy amikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Az előző verssel bezártunk egy egészen hosszú, több fejezeten át tartó ünnepet, és egy újabb ünnep jön. A kettő között eltelik bő két hónap, két és fél hónap. Véget ér az emlékünnepség, a sátoros ünnep. Most már nem kint alszanak, mindenki szépen bemegy a házába, lakásába. Még ha nem is külön bágyban alszik, mint kint a sátorban, akkor is már lebontották a sátrat. Újra jönnek a hétköznapok, a dolgos hétköznapok, mindenki éli az életét. És ismét ünnep van. És hogyha elkezdjük a Bibliánkban keresni azt, hogy templom szentelés ünnepe, hát nem találunk ilyet, nem találunk rá utalást. Az igaz, hogy templom szentelésről olvasunk, de erről a konkrét ünnepről, erről nem találunk. Ez egy olyan ünnep, ami a mi Bibliánkban igazából nincs is benne, csak talán itt. Ugye van három elrendelt ünnep, amikor a férfiaknak föl kell menni Jeruzsálembe. Ez a Páska és a Kovásztalan kenyerek ünnepe. Én egy ünnepnek mondanám, ez két ünnep különben. Amikor meg kell jelenni, ez nagyjából a mi húsvéti időszakunkra tehető. Aztán a hetek ünnepe. A hetek ünnepe az a pünkösdi ünnep, pünkkel van egy időben, 50 nappal a Páska után van a hetek ünnepe. A harmadik volt az a sátoros ünnep, amire kötelező volt megjelenni. ez volt három olyan ünnep, amit Isten elrendelt, és kért, hogy a férfiak jelenjenek meg az ő színe előtt. A Mózes második könyvének 23. fejezetében lehet ezekről az ünnepekről bővebben olvasni, hogyha majd valaki akar vele foglalkozni. Ezen kívül voltak még ünnepek. A kürtzengés ünnepe, a nagy engesztelő nap, ugye ezt úgy ismerjük, amikor bemeltett a főpap a vérrel a kárpit mögé, a szentek szentjébe, és ott engesztelő áldozatot mutathatott be az egész nép bűnért. És az előbb említett ünnep, a sátoros ünnep, ami egy 8 napos ünnep. És egy ünnepet kihagytam, ami igazából nincs is ünnepnek említve, de mégis nagyon fontos és tényleg ünnep, és talán a legelső, a sabbat, a heti pihenőnap. Mózes első könyvének első fejezetében már megtaláljuk, és a 10 parancsolatban is benne van. Tehát még azt mondanám, hogy talán kiemeltebb helyen is van, mint az összes többi ünnep. És van olyan ünnep, ami nincs is így az igazi ünnepek közé besorolva, de tudunk róla, ismerjük. Olvastuk Eszter könyvét, a Purim ünnepe. Itt sem kérte Isten, hogy jelenjenek meg előtte a férfiak, de fontos ünnep ez. Ugye, amikor ki akarták végezni az egész zsidó népet, és Eszter királyné, aki megakadályozza ezt, és ennek az emlék ünnepe, az elkerülés ünnepe. És itt van még egy ünnep, amiről csak úgy értesülünk, a templom szentelési ünnep, a Hanukka, így talán ismerjük Hanukka, a gyertyagyújtás, a fény ünnepe. Hát itt erről van szó. És azért tudunk erről olyan keveset, mert ez egy viszonylag fiatal ünnep. Azért mondom, hogy viszonylag fiatal, mert legalább 2100, majdnem 2200 éves ünnep, de a többihez képest fiatal. Akinek van, vagy itt, vagy otthon katolikus bibliája teljes, tehát nem csak újszövetség, hanem teljes ószövetség is, az viszont meg tudja keresni ennek az ünnepnek az eredetét, el tudja olvasni, mert van abban a katolikus bibliában néhány könyv, ami a miénkben nincsen. Egész pontosan, hogyha valaki meg akarja keresni, Zoli bácsi már elő is vett egyet, úgy látom, az a Makkabeusok első könyvébe kell, hogy megkeresse, hiszen az a könyv fedi le a Hanukka ünnepnek a történetét. És hogy miért van abba a Bibliába benne, ebbe, ami én előttem van és a többségünk előtt, miért nincs benne ez a történet, annak nagyon egyszerű oka van. Krisztus Urunk születése után olyan 300-400 évvel befejeződött az új szövetség összeállítása. Akkora már az Ószövetség egy egységes egész volt a zsidóságnál, és 370-re a kereszténység is eldöntötte, hogy mely könyvek azok, amik szentek és elfogadottak, és mely könyvek, amik nem. És ez teljesen egyértelmű volt, akkor még nem volt katolikus egyház, evangélikus, református, nem volt külön testvérgyülekezet, mindenki testvér volt. És ezt a kánont, ezt így lezártnak tekintették, ebbe beletenni nem lehetett, kivenni nem lehetett. Ez így volt teljes egész. Aztán a történelem folyamán torzult az egyház, torzult a tanítás, és nagyot ugrunk, eljutunk Lutherig, aki ráébred arra, hogy itt valami nagyon-nagyon nem jól megy. És összeírja a 95 tételét, és kiszögeli. Ezt történelmből tanultuk, emlékszünk rá. És vannak ebben olyan tételek, mint például a búcsú cédulák vásárlása, a halottakért való imádkozás, és egyéb ilyen dolgok. A 95 tétel java olyan, ami igazából nem is hitéleti dolog lenne, hanem anyagi. És a pápa és az akkori vezetők, egyházi vezetők anyagi érdekeltségéhez tartozó volt. Ugye a búcsú cédulák bevételéből ők részesültek a legjobban. És azt tudjuk, hogy az egyházszakadáshoz vezetett, és meg egy új irányzat, a protestáns irányzat megalakult, létrejött, nem is alakult, létrejött, egyszer csak ott lett. És hát valahogyan vitába kellett szállni, meg kellett volna védeni az igazukat a katolikusoknak, hogy most mit, miért is teszünk, és elkezdtek keresgélni. És megtalálták azokat a könyveket, amik már léteztek akkor, amikor az Ószövetség lezárásra került, de a zsidók nem vették be ezeket a könyveket a saját kánonukba, így a keresztények sem vették át ezeket a könyveket, hanem csak a lezárt ószövetségi kánont. És talán emlékszünk is néhány történetre, Bél és a sárkány, Zsuzsanna és a vének, ugye ezek olyan ismerős történetek. Na, ezek azok, amiket ők beemeltek az Ószövetségbe, amit meg lehet találni. Több történet, több könyv, attól függően hány felé osszák, föl lehet akár 11 könyv is, vagy történet is. Ezek a történetek mind olyan történetek, amik azért kerültek be, mert Luther valamelyik kifogásolt részére adnak választ, igazoló választ. Az egyik könyvben, azt hiszem talán pont a Makkabeus könyvében imádkoznak a meghaltakért. És ezzel igazolták, hogy hát lehet imádkozni, lehet adakozni, lehet rövidíteni az időt, amit eltöltenek a szenvedéssel ezek az emberek. Hát mi úgy hiszük, hogy nem lehet rövidíteni a szenvedést, csak akkor, hogyha itt a Földön döntöttünk, hogy nem akarunk szenvedni. Ezeket a könyveket egy zsinaton beemelték az Ószövetségbe, és ők azt mondták erre, szakszóval, hogy deuterokanonikus könyvek, másodlagosan kanonizált könyvek. Tehát a kánonba utólag bekerült könyvek. Ennek a protestáns megfelelője, mi meg azt mondjuk, hogy apokrif könyvek, rejtett könyvek. Nos, hát ennyit arról, hogy miért ott található, meg miért ott tudjuk elolvasni, és akkor térjünk vissza a Bibliánkhoz. Eljön a templom szentelés ünnepe, megemlékeznek arról, hogy egy szír király elfoglalta egész Izraelt, rájuk akarta kényszeríteni azt a görög életmódot, amit ő folytatott, betiltotta a templomi áldozatot, a szabbattartását, egyáltalán a Biblián alapuló, Ószövetségen alapuló tanításokat, és odáig jutott, hogy a templomban disznót áldozott az oltáron, és Zeus templommá nyilvánította ki a templomot. A jeruzsálemi templomot. Ugye a legnagyobb sértés a zsidóságnak ez. Majd 10 év után kitör egy fölkelés, egy pap vezetés, inkább a fiai, ők a Makkabeusok. És sikerül, felszabadítják a templomot. És ennek az emlék ünnepe. Itt történik egy csodálatos dolog. A templom belsejében, illetve már a Szent Sátorban is ott volt a menóra. Tudjuk, ez az arany gyertyatartó. Igazából nem gyertyatartó, mert ez mécses. És hát ahhoz, hogy a szertartások folyamat, minden napot égni kell folyamatosan ennek a mécsesnek. Találtak is némi olajat, ami megfelelő volt ehhez, hiszen nem akármilyen olajjal, szent olajjal lehetett ezt használni. De nagyon keveset, úgy satszolták, hogy ez egy napra lesz elég. Ahhoz, hogy a templom, teljes templomot megszenteljék, újra szenteljék, ahhoz viszont hát több idő kellett volna. És Isten tett egy csodát, az egy napra való olaj 8 napig elég volt. A Hanukka ünnepén gyújtják szépen egymás után a gyertyákat, egyetlen egy gyertyáról, és ez 8 napos ünnep. Nem hiszem, hogy az Úr Jézus ezt csinálta volna. Nem kérte tőle Isten a Szentírásba, hogy megjelenjen ezen az ünnepen a templomban. Mégis fent van. Ott van a templomban, ott van azon a helyen, ami tulajdonképpen csak a templom tér, hiszen nem magába a templomba ment be a Salamon csarnoka. Ez a templom bejáratával szemközt van. Azt tudjuk róla az apostolok cselekedetéből, hogy az első keresztények is szívesen tartózkodtak ott. Szívesen beszélgettek, osztották meg tudásukat, tehetségüket, Istentől kapott dolgaikat azokkal, akik szintén ott voltak. Ide nem csak zsidók, hanem pogányok is bemettek. Tehát ez a pogányok udvarának az egyik oldala. Körülveszik az Úr Jézust a zsidók, és megkérdezik tőle, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Körülveszik őt a zsidók, és azt mondják, hogy most már elég volt. Mondd meg, hogy ki vagy. Te vagy a megváltó. Ne legyen kétségünk, mondd ki őszintén, mondd meg. Illetve hát ez a mondd meg nekünk nyíltan. A nyíltan, ezt úgy is lehetne fordítani, hogy kertelés nélkül, köntörfarazás nélkül. Mondd meg úgy, ahogy van. Mondd meg őszintén. Tényleg te vagy a megváltó? És ha belegondolunk, egy olyan ünnepen vagyunk, ami olyasmi, mint nekünk mondjuk március 15. Emlékeznek egy forradalomra. Egy győztes forradalomra ezen az ünnepen, és akkor oda mennek az Úr Jézushoz. Te vagy a megváltó? Te vagy a szabadító? Mert most elnyomás alatt vagyunk. Most új szabadítót keresünk. Mondd meg nekünk nyíltan, hogy te vagy-e. Vezért keresnek. Egy új Makkabeust. Egy olyat, aki képes felszabadítani a templomot. De nem csak a templomot, nem csak a vallást, hanem az egész országot. A válasz egyszerű. Megmondtam nektek. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ezen már túl vagyunk. Én már elmondtam. Bár hogy egész pontosak legyünk, azt, hogy ő a szabadító, azt egyedül csak a szamáriai asszonynak mondta így meg. De folytatja, atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem. De ha nem mondtam volna egy szót se senkinek, akkor csak nézzétek meg, hogy miket cselekedtem. Milyen csodákat tettem. Talán emlékszünk még, amit legutóbb is beszéltünk róla, a mesiási csodák, amiket csak egy mesiás tehet meg. És akkor azt mondja, hogy atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem. Amiket megtettem, azok elmondják. Akkor miért kérditek? Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha cselekedeteimet figyeled, akkor rá kell, hogy jöjjél, hogy én vagyok a szabadítód. Én vagyok a te szabadítód. És nincsen senki, aki meg tud szabadítani. És lehetsz akármilyen helyzetben, lehetnek rossz barátaid, lehetnek rossz munkatársaid, lehetsz rossz dolgok közepette. Lehet éppen, hogy egy játékgép az, amitől meg kellene most szabadulni. Vagy lehet az internet, amitől meg kellene szabadulni, vagy a cigaretta, vagy az alkohol. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Csak ilyen kicsikre, amik úgy kitöltik, leuralják az egész napot. És azt mondja az Úr Jézus, azt üzeni nekünk, hogy én vagyok a szabadítód. Nézd meg a cselekedeteimet. Én tudlak megszabadítani. Nem kell valami másra várni, nem kell valaki másra várni. És azok, akik kérik ezt a szabadulást, akik igénybe veszik, azoknak cserébe ad valamit. Kapnak valamit, ami másé nem lehet. Azok, akik hallgatnak az Úr Jézus szavára, de nem csak hallgatnak, nem csak meghallják, hanem meg is fogadják, meg is cselekszik, hallgatnak rá. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Honnan lehet megismerni, hogy valaki valóban az Úr Jézusnak a nyájához tartozik? Követnek engem. Ismerik az én hangomat, és követnek engem. Nem oda mennek, ahova ők akarnak. Egy bárány, amikor együtt van a többiekkel, és a pásztor viszi őket a legelőre, vagy hozza a legelőről vissza, akkor nem össze-vissza mennek, én tudok arra egy rövidebb utat. Arra még lehet találni valami friss hajtást. Akkor arra kell menni, amerre a pásztor mondja. A bárányok ilyen szempontból nem önállóak. És én úgy hiszem, hogy nekünk keresztény embereknek is ugyanilyeneknek kell lenni. Lehetnek gondolataink, de nem lehetünk függetlenek a pásztorunktól. A mi gondolataink, ha teljesen más irányúak, mint a pásztor gondolata elképzelése, akkor gond van. Akkor mi nem a nyájjal megyünk együtt. Aki nincsen ott a nyájnál, az nem tartozik a nyájhoz. Azt úgy mondják, hogy préda. Az Közel-Keleten préda a vadállatoknak. Azt mondja az Úr Jézus, én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Azt mondja, hogy a mi életünk, azok élete, akik a nyájhoz tartozunk, akik követjük, hallgatunk az Úr Jézusra, akik a pásztor után megyünk, azoknak örök életük van. És ez az örök élet, ez olyan, amit nem lehet elveszíteni. Isten kezébe kerülünk, és nem lehet elmenni. Nem kerülnek ki onnan, nem kerülünk ki onnan. Senki sincs. Senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ezt mondja az Úr Jézus. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb. És senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Mit mondott? Először azt mondta az Úr Jézus, hogy az ő kezébe vagyunk. Aztán azt mondja, hogy az atya kezében vagyunk. Egyszerre két helyen hogy lehetünk? Úgyhogy egy helyen vagyunk. Úgyhogy egy helyen vagyunk az atya kezében, és senki sem tudja onnan kivenni. Senki sem tud bennünket onnan kivenni, kiragadni. A kiragadni az nem az, hogy oda megyek Dávidhoz. Hanem a kiragadni az egy erőszakkal elvenni. Köszönöm, hogy vigyáztál rá. Az Úr Jézus is így vigyáz rád. Nincs senki, aki kivesz a kezéből. Azt mondja, hogy én és az atya egyek vagyunk. Én az vagyok, mint az atya. Ha az atya Isten, akkor én Isten vagyok. És ez egy nagyon, nagyon durva dolog azoknak, akik ott voltak, és ezt hallották. 31. vers. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Szép csendben elkezdik gyűjtögetni a köveket. Nem kell nagy kő, csak legyen sok. Az atya kezéből pedig lehetetlen kikerülni. Mert ő a leghatalmasabb. Az én atyám, mindennél nagyobb. Ha büntetésbe kerülnek a gyerekeink, és mondjuk én még nem vagyok otthon, mert dolgozom és hazaérek, akkor nálam lehet próbálkozni. Mert én még nem tudok arról, hogy ők büntetésben vannak. És én esetleg azt mondom, hogy jó, hát lehet. Lehet, lemertek az udvarra, megnézhetitek azt a filmet. Közben lehet, hogy ők büntetésben voltak már. Kerül valaki oda, aki legalább ugyanolyan erős, mint az, aki a büntetést adta. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az én atyám mindennél nagyobb. Mindenkinél nagyobb. Nincsen, aki felülbírálja az atya döntését. Nincsen, aki oda megy, és azt mondja, hogy ezt meg ezt fogom csinálni. Ha a munkahelyemen nem kapok a csoportvezetőmtől szabadságot, akkor mehetek egy létra fokkal följebb, és kérhetek mástól szabadságot, az lehet, hogy megadja, mert az a főnököm fölött van. Aztán, hogy mi lesz utána, amikor visszajöttem, abban jobb nem belegondolni, de megtehetem. Istentől hatalmasabbat, nagyobbat nem találunk, aki képes lesz arra, hogy kivegye azt a hívőt, aki ott van a kezébe. Úgy döntenek a zsidók, hogy meg kell kövezni az Úr Jézust. Jézus pedig ott áll közöttük, elfogytak a zsidóknál az észérvek, és akkor jönnek a kövek. Ugye mondtam, ezzel a jó kis kavicssal egy kutyát el tudok kergetni. De ha ilyenből sok van, akkor meg lehet egy embert ölni vele. Hát a zsidóknak elfogyott az érvük, és maradtak ő. Meghallották, hogy mit mond az Úr Jézus, hogy aki Jézus kezében van, azaz Atya kezében van, önmagát egy szintre emelte Istennel, és ez káromlás. Ezért meg kell ölni. És megkérdezi az Úr Jézus, hogy most akkor melyik jó cselekedetemért akartok megölni? Melyik gyógyításomért? Miért? Azért, mert egy vaknak visszaadtam a látását? Azért, mert egy béna jár? És itt van az, amikor elismerik, hogy igen, tettél jó cselekedeteket, és így mondják, nem jó cselekedetekért kövezünk meg, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Azok, akik forgatják a Bibliát, azok a Filippi levelet ismerik. Az egyik legrégebbi Krisztus himnusz van benne. Azt mondják a zsidók, hogy te ember létedre Istenné tetted magad. És a Filippi levélben pedig azt olvassuk a második fejezet 6. versétől, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Nem emberként emelte magát Istenhez. Nem emberként lett Isten, hanem Istenként jött le, hogy ember legyen. Nem az ember tette magát Istenné, hanem Isten tette magát emberré. Micsoda különbség. Micsoda különbség. És ezért nem megkövezni kell, hanem imádni, áldani. Mert annak az oka, hogy ember legyen egyetlen egy. Az, hogy mi Istennel kibéküljünk, megbéküljünk. Mindannyian. A kövek a kezükben. Amit mondott az Úr Jézus az atyai kézről és a saját kezéről, még ott hangzik vissza a fülükben, nem megy ki a fülükből, víz hangzik, mint az a dalom, amit reggel hallottunk a rádióba, és már dél van, és nem szabadulunk tőle. És ez olyan mint a bikának a vörös poszta, amit előtte ráznak. Már nincsen külvilág, most már elborult teljesen az agyuk. Kicsit durván fogalmazva. Amikor a mi türelmünket próbára teszik, és elfogy az összes észérv, akkor mi mit csinálunk? Akkor mi követ ragadunk, képletesen, azért, hogy elfogytak az észérvek, és most jön majd az erő, és végigvisszük ezt a dolgot, vagy pedig azt teszük, amit az Úr Jézus is tett. De ő kiment közülük. Kiment a kezük közül. Az Úr Jézus befejezte itt a vitát. Tudja, hogy igaza van, tudja, hogy nem tudja meggyőzni ezeket az embereket, képtelenség, vakok. Nem a nyájhoz tartoznak, mert ha a nyájhoz tartoznának, akkor a pásztor hangját ismernék. Akkor nem hangozna furcsán az, amit mond a pásztor. Itt vége a vitának, és kimegy. Így teszünk mi is. Nem tudok már mit tenni, nem tudok többet mondani. Elmegyek onnan, vagy ráhagyom, de nem vitatkozom. Az Úr Jézus elment onnan, nem kövezték meg, ott hagyja a vitát, de nem csak a vitát, valami mást is. Ott hagyja a templomot. Elmegy a templomból, és ez a legszörnyűbb, ami megtörténhet. Az a legszörnyűbb, hogyha az Úr elhagyja a templomot. Az Ószövetségben azt olvastuk, hogy az Úr dicsősége bevonult a templomba, és ott volt. Az Úr dicsősége ott volt, jelen volt az Úr. És ha az Úr dicsősége elmegy, ott hagyja a templomot, akkor ott gond van. Akkor ott kőkövön nem marad. A jeruzsálemi templommal ez megtörtént. Az igaz, hogy még állt 40 évig, de utána valóban kőkövön nem maradt. Az Úr elment onnan, Az Úr dicsősége elvonult. Magára maradt a templom. Folytott tovább is a napi áldozatbemutatás, az évenkénti nagy engesztelő áldozat, de már teljesen feleslegesen. Én hallottam, illetve tudok olyan gyülekezetről, amelyik szivakodott. Ahelyett, hogy az Úrra figyelt volna. Istent nem akarták meghallani. Azt, hogy a másik mit mond. Azt, hogy legszívesebben követ ragadott volna a mellette ülőt megdobni, az igen. De hogy az Úr mit mond, azt nem. És az Úr dicsősége elment onnan. És ma már nincs az a gyülekezet. És vannak ma gyülekezeti házak, az elmúlt 10 évben körülbelül 60 gyülekezeti ház üresült meg, kihaltak belőle. És ez csak itt van az országnak ezen a felén. Vajon mi Jézusra hallgatunk-e? Vagy pedig köveket próbálunk ragadni, hogy a saját igazunknak bebizonyítsuk. Olyanok vagyunk-e, mint azok a bikák, akiket futtatnak, hogy csak az a cél, hogy szaladni, rohanni, felöklelni mindenkit. Vagy a pásztor hangját is meg akarjuk azért hallani. Hogy mit akar mondani, mit szeretne az egész gyülekezettel, merre, hogyan. Vagy nekem van egy tervem a harmadiknak, a negyediknek, és mint az öt ujjam, öt felé. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott tartózkodott. Az Úr Jézus elmegy a templomból, elmegy arra a helyre, ahol minden kezdődött. Most lapozhatnánk vissza, és akkor az első fejezethez, János Evangélium első fejezetéhez, és megint ott vagyunk, a Jordán mellett, és bemerítő János keresztel. János már nincs itt, de elment oda. És azt olvassuk, sokan mentek oda hozzá, mármint az Úr Jézushoz. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett csodát, semmi csodát nem tett. És mégis igaz, amit János ő róla mondott. Minden igaz. Mit mondott János? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Aki elveszi a világ bűnét. És sokan hittek benne. Azzal fejeződik be ez a fejezet, hogy sokan hisznek. Elhiszik, hogy Jézus a szabadító. Nem kell, hogy köntörfalazás nélkül egyenesen mondja, hogy én vagyok a szabadító. Elhiszik a cselekedetei alapján. Egy külsegítségével emlékezhetünk valamire, arra, hogy megbocsássak. Egy kő segíthet, hogy ne felejtsük el, hogy Isten nem dob el minket, nem lehet kivenni a markából, a kezéből. Egy kővel meg lehet ölni egy filiszteust, egy kutyát el lehet zavarni. De a Bibliának van még egy másik köve. A Bibliában vannak még kövek. Azt mondja az ige, hogy mi élő kövek vagyunk. Élő kövek. Figyeljünk oda arra, hogy Isten mit mond nekünk. Hogy a jó pásztor merre akarja terelni a nyáját. Mert ha nem figyelünk oda, akkor úgy járhatunk, mint a jeruzsálemi templom. Az életünkben kőkövön nem marad. A kövek sok mindenre jók. Építkezhetünk. Talán tanulhatunk is tőlük. De egyet nem tehetünk meg. Hogy ne figyeljünk a kövekre. Imádkozunk. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, azt, hogy a teremtett világodban vannak kövek. Köszönjük azt, hogy a kövek sok mindenre jók. Szeretnénk kérni azért téged, drága mennyei atyánk, hogy mi is, mint élő kövek, épüljünk, építsük a te gyülekezetedet. A te nyájadnak úgy legyünk tagjai, mint akik téged hallgatnak, téged követnek, a te hangod után mennek, és nem a saját fejük után járnak. Kérlek téged azért, drága mennyei atyám, hogy te segíts ebben nekünk, te segíts növekednünk, te adj nekünk alázatot, türelmet, te segíts, hogy megtanuljunk bocsánatot kérni egymástól. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.